Sziasztok! Ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem dr. Máriás, egyesek szerint Máriás Béla, képzőművész, zenész, a Tudósok Zenekar alapító frontembere. Salzburgban gyakran előfordulsz?
Nem, ritkán, de azért, ha azt kérdezed, hogy járok-e komoly zenei koncertekre, járok, nem feltétlenül rendszerességgel, de édesanyám komoly zenei szerkesztő volt az Újvidéki Rádióban, és jobb hiány, ugye nem volt babysitter, így magával ráncigált a különböző koncertekre, legyen az a Pillangó Kisasszony, vagy akár Ladik Katalin kísérleti vokális és egyéb performance-e, úgyhogy hát sok...
Ő akkor elég úttörőnek számított.
Ő nagyon-nagyon, főleg akkori férjével, Király Ernővel, aki hát avantgárd kísérleti zeneszerzőként még hangszert is konstruált, egy citrafont, amit különböző formájú, méretű, alakú hangszerekből, citerákból állított össze, és egy hatalmas zajgépként használt. Úgyhogy nagyon izgalmas hatások értek mondjuk úgy gyerekként, aztán később így tinédzser koromban jártam ide-oda Európában, és akkor ilyen olcsó jegyekkel bejutottam mondjuk a Royal Albert Hallba is, és hallgathattam Leonard Bernsteint, vagy Simon Rattle-t, vagy esetleg a berlini Philharmonie-ban Karajant, és Cselibidakét, úgyhogy volt sok olyan hatás, ami megérintett a komoly zene oldaláról, de leginkább egyfajta intim környezetben hallgatom a komoly zenét, amely hát tulajdonképpen munka mellé inspirál, legyen az akár barokk zene, vagy akár modern kortárs, tehát változó a hangulat és a műfaj, de hát jóformán a nap mindegyik szakához van valami, ami hát a legalkalmasabb.
Azt mondtad, hogy reggel Bachot hallgat, este meg valami őrültséget. Tudjuk definiálni ezt az őrültséget?
Az őrültség kategóriába beletartozhat bármi. A punktól a funkon át a...
Én azt hittem, hogy klasszikus zenei őrültséget.
De klasszikus zenében is nyilván lehet Stravinsky-től Ligetig, Sostakovics-tól Szergej Kurjokinig, vagy éppen nem is tudom, mit mondjak, még Stockhausentől Cage-ig. De tehát egyszerűen reggel az embernek valahogy helyre kell hoznia magát, és ilyenkor például Sziatoszláv Richter előadásaiban a Bach prelűdök eléggé kedvesek, és hát később pedig tulajdonképpen jöhet bármi a box jellegével akár.
Ugye te a Tudósok Zenekar frontembere van, és hát alapító tagja. Én azt hittem, hogy rád nem jellemző az, hogy te ilyen koncertekre jársz, és főleg az, hogy ilyen prémium helyekre is eljutsz, mint Salzburg, vagy München, vagy Berlin.
Nyilván...
De ezek persze előítéletek.
Nem előítéletek, hanem nyilván, hogyha az ember egy Tudósok koncertet hall, vagy csak felületesen hall itt-ott esetleg egy-egy felvételt, akkor lehet, hogy a sötét Balkánból ide csempészett vadember lényét vagy lelkületét véli valaki felfedezni. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy mit akar az ember képviselni a saját zenéjével, én pedig a zenében úgy fogom fel, hogy a tüzet képviselem bizonyos nagyon leegyszerűsített értelmezéssel vagy szavakkal szólva, tehát az élő zenének a szenvedélyes, katarktikus volta érdekel, és ez lehet szóló, vagy lehet egy szimfonikus zenekar, lehet egy funk együttes koncert, teljesen mindegy, a lényeg az, hogy megtörténjen egy bizonyos katarktikus együttlét.
Be tudjuk sorolni valamilyen kategóriába a Tudósok Zenekar zenéjét? Én ez változott az idők során, azért ahonnan elkezdtétek, és hogy most miket csináltok. Igen. De van egyfajta punk attitűd, ugye?
Igen.
Tehát a tűz, a punk attitűd, némi provokáció,
igen,
és némi jazzes beütés, és hát baromi sok humor, és groteszk.
Igen, tehát van mondjuk úgy, hogy sok hatás ért engem, és hát ebből talán valamennyi érezhető is ebben a zenében. Egyrészt nyilván a punk, mint olyannak a vérmérséklete, a lázadás, a magas hőfok bizonyos értelemben. Ezt nevezik sokszor post-punknak, ugye, ami mondjuk a 70-es, 80-as évek után született zenékre jellemző, de érezhető még bennük a hatása. De például New Yorkban volt egy jazz-punkra jellemző, vagy annak definiált mozgalom, vagy a No Wave mozgalom, amelynek például olyan kiemelkedő zenészei voltak, mint James Chance, aki hát mai napig az egyik kedvencem, aki kitalálta, hogy James Brown rajongóként felgyorsítja James Brown alapokat a kétszeresére, és akkor hozzá szaxofonozik valamit, ami félig sipítozás, félig free jazz, félig funk. Tehát tulajdonképpen, és hát nyilván a kelet-európai irodalomnak egyfajta szimpátiája is érezhető talán azokból a szövegekből, amelyek itt megfogalmazódnak, tehát egyfajta kelet-európaiságnak a groteszkje szól talán ezekből a dalokból is, akármilyen szavakkal is operál, az megmarad egy olyan tört univerzumban, amelyik hát egyszerre rettenetes és kedves.
Te akkor ráadhatott a punk?
Igen, rám hatott a punk.
És akkor találkoztál a punkkal, amikor ez bejött? Nagyjából most plusz-minusz nem tudom hány év. Tehát a Ramon Sex Pistols ott esztreit Steve Fowler hallottad is, és megkaptad.
Igen. Sőt, tínédzser koromban történt ez, hogy tulajdonképpen a Sex Pistols második lemez megjelenésénél kezdtem el követni a punkot, hát ez nem tudom, 77 körülbelül, vagy 8, mindegy, és utána elkezdett érdekelni ez a lázadó jellegű dolog, amelynek nyilván volt nagyon sok esztétikai és egyéb fontos kategóriája is, ami hát nyilván egyfajta közelítést segített, de hát maga a lázadás fogalma. És akkor elkezdtem érdeklődni a punk zenekarok iránt, felfedeztem egy Velszi lemez céget, a Cobb Records-t, akik nagyon olcsón szállítottak mindenféle lemezeket, többek között punklemezeket is, és akkor elkezdtem Angliából rendelni, és amikor meguntam a lemezeket, akkor eladtam a barátaimnak, és hát így tulajdonképpen nagyon sok lemezt hallgathattam meg, köztük punkot, jazzt, kísérleti zenét, mindenféle jellegű zenét.
Ugye most nem jut eszembe, hogy hogy hívták az Sex Pistols menedzserét, talán Malcolm McLaren?
Igen.
És ugye van egy ilyen szóbeszéd a Sex Pistols-al kapcsolatban, hogy igazából nem is egy valós lázadás volt, hanem csak egy svindli.
Nyilván nagyon sok dzsungelmarketing effektet használtak, talán ennek az egész dzsungelmarketing tudománynak a legnagyobb tudósaiként is tekinthetük rájuk. Az angol királynőről írt daluk hozta meg a legnagyobb népszerűséget, de attól függetlenül, hogy talán ilyen eszközökkel sikerült áttörniük az ismeretlenség falát és megjelenni mindenféle médiumban, ennek ellenére a felszín felett volt egy nagyon komoly tartalom. A Sex Pistols első lemeze egy nagyon-nagyon kidolgozott, a mai napig nagyon hiteles, iszonyatos...
Nevermind the Bollocks.
Igen. Úgyhogy azért ezekben a... És akkor ezek a punkzenekarok között voltak olyanok, amelyek kimondottan komoly zeneiséggel is rendelkeztek, például The Stranglers, vagy a Magazine.
És a Buzzcocks.
Például a Buzzcocks
is. Ők is ilyenek voltak.
Igen. Tehát, vagy Sioux and the Banshees.
Sőt, hogyha meghallod, hogy a Toy Dolls-ban hogy gitározik az Olga, akkor azért lehidalsz.
Igen. Szóval új utakat kerestek, és egy új zeitgeistet tudtak ezek megszólítani a maguk idejében, és kellett egy bizonyos jellegű szabadulás abból a hatalmas örvénylésből, ami hát a hippi korszak mindenféle formájában ellepte az akkori közönséget, és hát az akkori karaktert képviselte, és hát egy friss energiát hoztak be, és ez nekem nagyon tetszett.